11 óra 5 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keleti egyházakkal való kapcsolattartás jelentőségét bizonyítja, hogy 14. Leó pápa az elsők között azok püspökeivel és híveivel találkozott, hangsúlyozta Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita a 250 fős görög katolikus magyar zarándoklat zárónapján Rómában. A hajdudorog Miskolc, Nyíregyháza és Szeged keleti egyházmegyéhez tartozó zarándokcsoport az olasz főváros egyik legrégebbi és legszebb templomában, a Santa Maria in Cosmedin bazilikában zárta többnapos látogatását. A Kocsis Fülöp vezette szertartáson a bazilikát vezető József Melkit a pátriárka köszöntötte a magyar zarándokokat, ezt megelőzően 14. Leó pápa fogadta a keleti egyházak püspökeit, papjait és híveit, köztük a magyar csapatot is. Magyarországon lesz a BYD kínai elektromos autógyár új európai központja, jelentette be Orbán Viktor és a vállalat vezetője. A miniszterelnök többek között elmondta, 1990 után sikeresen építette fel az autóiparát Magyarország, most a következő fázisába léphet a hazai autógyártás, új technológiák és új gyártók jelentek meg. Magyarország csatlakozott az Egy Övezet, Egy Út programhoz. Ahhoz, hogy a gazdaság elérje a céljait, Kínával is kapcsolatban kell lenni, fejtette ki, hozzátéve, hogy a kínai beruházások nélkülözhetetlenek a növekedésben. Wang Chuanfu a tájékoztató elején közölte, ez a mostani megállapodás egy nagy lépés a BYD-nak, 47%-kal több új energiával hajtott autót adtak el az idei első negyedévben, mint 2024 hasonló időszakában, ismertette. Miközben Volodymyr Zelenszky ukrán és Recep Tayyip Erdoğan török elnök Törökországban egyeztetnek egymással a háború és tűzszünet kérdésével kapcsolatban, Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium külön megbízottja, a Sky News szerint kijelentette, az ukrajnai tűzszünetről csak akkor lehet tárgyalni, ha már megállapodtak a konfliktus rendezésének stratégiájában. Közben Ukrajna azt fontolgatja, hogy további embereket küldenek Isztambulba, még mielőbb az Oroszországgal való tárgyalásokra. Mindez attól függ, hogy Moszkva hajlandóságot mutat-e a valódi egyeztetésekre, ha igen, akkor az ukrán fél készen akar állni az érdemi tárgyalásokra, ismertették. Magyarország nemmel szavaz az ukrajnai mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátlan teljes vámmentesség Európai Unió általi meghosszabbítására, az ugyanis súlyos károkat okozna a tagállamok számára, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A helyzet ugyanis az, hogy Ukrajna rossz minőségű, GMO-tartalmú, egészségre veszélyes élelmiszerekkel elárasztja az Európai Unió országainak mezőgazdasági piacait, köztük hazánkét is. Ukrajna ezzel elképesztő károkat okoz a gazdáknak, köztük a magyaroknak is, tette hozzá Szijjártó Péter. Brüsszel és Varsó is fel akarja erősíteni Ukrajna magyar ellenes rágalom hadjáratát, amelynek célja, hogy ellehetetlenítsék a véleménynyilvánító szavazás Kijev uniós csatlakozásáról, közölte a tárcvezető Antaliában a NATO informális külügyminiszteri szintülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, hogy sorosista magyar gyűlölő lengyel kollégája, aki az egyik legháborúpárti politikus Európában, ahogy fogalmazott, most papagáj módjára ismételte el mindazokat a vádakat, amelyeket az ukrán lejárató kampány elemeiként az elmúlt napokban, hetekben hallhattunk. Rámutatott, hogy Magyarország 2023 óta folyamatosan teljesíti a katonai büdzsére vonatkozó célokat, sőt ezen források 45%-át fejlesztésekre fordítja, ami az ötödik legmagasabb arány a NATO-ban. Viszont fontosnak nevezte annak a tisztázását, hogy a NATO nem támadási, hanem védelmi szövetség, és amikor erről beszélünk, akkor a saját védelménkről beszélünk, nem valamilyen külső szereplőiről. Hangsúlyozta, ha Ukrajna miatt közvetlen konfrontáció törne ki a NATO és Oroszország közt, az a harmadik világháborút jelentené, ezért itt van az ideje az eddigi vörös vonalak megerősítésének, azaz világossá kell tenni, hogy el kell kerülni a konfliktus ilyen irányú kiterjedését. Nagy Gábor Bálintot, a legfőbb ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját jelölte, a Polt Péter lemondása miatt a jövőben megüresedő legfőbb ügyészi tisztségre, az alaptörvényben biztosított hatáskörében Súlyog Tamás köztársasági elnök, az igazságszolgáltatásban érintett jogászi hivatásrendek vezetőivel való konzultációt követően. A jelölésről az államfő az országgyűlést értesítette. A kormány kompenzációval segíti a sertéstartó gazdákat, a támogatásra mindenki jogosult a ragadó száj és körönfájás miatt korlátozás alatt lévő területen, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István ismertetése szerint Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom vármegye, valamint Vas és Veszprém vármegyék egyes körzeteiben több ezer sertést nem tudtak időben értékesíteni, vagy csak a piaci árnál olcsóban. Ezt a különbözetet ellentételezi a kormány akár 40% erejéig. Végül az időjárásról. Újra erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, néhol zápor előfordulhat, az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk néhol erős lökések. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Thank you.
nap verse.
Kocsis László Máriához. Égi virág, Mária, zeném zengjen, s ének. A tékozló félénk fráter oltárodhoz tér meg. Kámzsájában, ami könny, tarsolyában ékszer. Kegyes asszony, nevet köré fonja, gyöngyfűzérnek. Ami szót tud együgyűn, neked kilalázza. Boldog asszony, tisztelendő, Isten aranyháza. Jártam árvatályokon, bús síralomvölgyben, s mint síralom örököse, fürödtem örömben. Szószólom volt földi hölgy, szabadítóm asszony, szépségének virágától tündökölt az arcom. Szája méz volt, édesség, gráciája balzsam, csilingelő arany nyelve csitított vigasszal. Ó, arany nyelv, asszony szó, talmi volt az érced, te miattad elhazudtam égi tájt és bércet. Mennek bezárt kapuja várt az utak végén, csillagaim kihamvadtak lelkem reménységén. S égi gyökér, életem kis kibimbult ága, lankatlan hult, s gyümölcstelen földi Máriára. Égi világ, Mária, szívem fogad kincsnek, tiszta szűzek szűzvirága, rózsáiddal hincsd meg. Igazságnak tüköre, bölcsességnek széke, ne engedd, hogy földi tükör lelkem megigézze. Dávid tornya kék torony, légy a menedékem, hajnal csillag, csillag nélkül, ne hagyj mendegélnem. Szeplőtelen szűzvirág, szűzvirág és asszony, szerelmednek arany nyila, kegyelmet fakasszon, bűnös vagyok, bánkódó, bánatoktól roskadt, szomorúság betegének oltalom s orvos vagy, aki mártír, merengő, két karodba zárod, ó kegyes szűz, kegyes volt ott holtom után nekem is, nyisson mennyországot.
Kocsis László Máriához című versét Kelemen Csaba mondta el. Kocsis László költő, római katolikus pap Rábagyarmaton született 1891. október 20-án. A papi szemináriumot Szombathelyen és Pécset végeztem. Utána káplán volt különböző dunántúli falusi plébániákon. Első verses kötetem 1917-ben jelent meg Pécsett kolostori csend címen. 1931-ben megjelent kötetét Gyergyai Albert ismertette a Nyugatban. A 30-as évek első felében hit tanár volt pécsi iskolában, majd plébánosként szolgált Újdombovárott. 1938-tól a Szent István Akadémia tagja is volt. 1950-től Pécsett kanonok volt. Kocsis László 1973. március 9-én hunyt el.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ki ne ismerné Beethoven sorszimfóniáját, a sevillai borbét, Strauss kék duna keringőjét, vagy a valkűrök lovaglását. Ismerkedjünk meg most a művek történetével is. Kezdjük Beethoven C-moll sorszimfóniájával. Beethoven zenéje megnyitja a zsilipeket a borzongás, a félelem, a rémület, a fájdalom áradata előtt, és felébreszti a végtelen vágyakozást, azt, ami a romantika lényege. Beethoven tisztán romantikus, és éppen ezért valóban zenei komponista. Talán ezzel függ össze, hogy a határozatlan vágyakozásnak teret nem adó vokális zenét, amely csak a szavakkal jelölt affektusokat ábrázolja, Beethoven kevesebb sikerrel művelte, s hogy hangszeres zenéje ritkán szól a tömegekhez. Hoffmann nevezetes Beethoven cikkéből, az 5. szimfónia elemző recenziójából származnak ezek a gondolatok. Az 1810-ben publikált tanulmány bevezető része a romantikus zeneesztétika alapító okirata közé tartozik, vagy a 20. századi német zenetudomány legjelentősebb gondolkodója, Karl Dahlhaus. A kompozíció első komoly vázlatai 1805-ből valók, a szimfónia kidolgozására 1807-1808-ban került sor. Az 1808 decemberében lezajlott bemutató után Beethoven további javításokat hajtott végre a partitúrán. Hitelesnek kell elfogadnunk Schindler feljegyzését, miszerint Beethoven a nyitótétel nevezetes motívumát azonosította a sorssal. Így zörget a sors az ajtón. A teljes szimfónia az ember kétségbeesett küzdelmét és az emberi akarat végső diadalát példázza. A szimfónia, mondhatni, minden üteme ennek az alapeszmének a szolgálatában áll. Az 5. szimfónia Beethoven legismertebb, legtöbbet idézett és legtöbbször felhasznált műve, a 19. század zenei gondolkodásában sarokkő. A 20. század koncertgyakorlatában meglehetősen elkoptatott szimfónia a formatani elemzések kedvelt példája. A zenei tervezés, a tematikus munka olyan bámulatosan tömör, logikus, és ebből adódóan ellenállhatatlanul sodró zenei szerkezetben ölt testet, mely nem csak megalapozza a következő évszázad zenei ízlését, hanem össze is foglalja, eszenciálisan sűríti a megelőző évtizedek a klasszika, Haydn és Mozart zenei nyelvezetét.
Thank you.
Beaumarchais szevillai borbéja már az opera színpadon sem számított újdonságnak Rossini idejében. Az 1775-ben keletkezett vígjátékból legalább fél tucat zeneszerző készített operát. Rossini darabjához Cesare Sterbini írta meg a szövegkönyvet, amelynek megkülönböztetésképpen nem a szevillai borbé, hanem az almavíva, avagy a hiába való elővigyázat címet adta. 1816-ban a szevillai borbé évében a 24 éves Rossini operaszerzői pályafutásának alig több mint egyharmadánál tartott. Karrierjét 18 éves korában kezdte, és ekkorra már több mint 18 színpadi mű vígopera állt mögötte. Az olasz operaüzem kezdettől fogva gyors iramot diktált neki. A szevillai borbély esetében azonban más tényezők még hajszoltabb tempót kívántak tőle. A szevillai borbély témájával szinte véletlen folytán találkozott. Rossininak szerződése volt 1816 farsangi szezonjára a római Argentina színházzal egy opera megírására. Egy valamire azonban sem ő, sem az impresszárió nem számított. A pápai állam cenzúrája miatt egymás után el kellett vetniük a kiszemelt librettókat. Így jutottak végül arra az elhatározásra, hogy felhasználják újból a régóta bevált Beaumarchais vígjátékot. Ezzel magyarázható az is, hogy Rossini a szokásosnál is súlyosabb időzavarba került, állítólag 21 nap, sőt, egyes tudósítások szerint 13 nap alatt komponálta meg azt az operát, amely élete egyik főművének bizonyult. A hajszolt munkatempó arra is rákényszerítette, amire egyébként nála is, s a korszak más szerzőinél is akadt példa, hogy saját korábbi kompozícióiból kölcsönözzön egyet s mást. Ma már alig ha gondolunk arra, hogy a szevillai borbély vérbőnyitánya, amely elválaszthatatlanul összeforta vígopera zenéjével, már két korábbi Rossini operában is betöltötte ugyanezt a szerepet.
Thank you.
1867. február 15-én mutatták be Bécsben ifjabb Johann Strauss azóta klasszikussá vált művét, a Kék Duna keringőt, amely annak ellenére is a közönség kedvencévé vált, hogy a folyó soha nem volt igazán kék, a mű eredeti változata pedig egy katonai vereséget elevenített fel. A Kék Duna keringő megrendelésre készült, ráadásul kórusmű volt, az első, amelyet ifjabb Johann Strauss szerzett. A komponista később dolgozta át zenekari művé, amely aztán a bécsi bálok és a híres újévi koncert nélkülözhetetlen elemévé vált. Az eredeti változat a bécsi férfi kórus számára íródott, de amikor átadta nekik a művet, az osztrákok nem voltak éppen keringőzős kedvükben. 1866. július 3-án a poroszok döntő vereséget mértek rájuk, a Habsburg birodalom pedig lemondhatott a nagy német egységről szőtt álmáról. Az országot sújtó bánat hatására a kórusmű szövegének szerzője, a rendőrhivatalnok Joseph Weill félig szatirikus, félig síránkozó sorokat írt Strauss zenéjére. A szöveg sokkal inkább tükrözte a császári fővárosban uralkodó levert hangulatot, semmint Közép-Európa nagy folyójának szépségeit. Csak 1889-ben kerültek bele az oly kék és oly csillogó Dunáról szóló sorok. Sokáig élt a legenda, hogy az 1867. februári bemutató bukás volt. A történészek azonban cáfolták ezt. A bécsi premiért követően több kritikus is dicsérte a művet, egyikük minden bizonnyal először a zenetörténetben még a sláger szót is használta. Világhódító útját az 1867-es párizsi világkiállításon, majd néhány hónappal később Londonban kezdte a mű, amelyet Strauss amerikai turnéja során 1872-ben már 2000 fős zenekarnak és 20 000 tagú kórusnak vezényelt. Egy évszázaddal később a világűrt is meghódította, Stanley Kubrick felhasználta a 2001 űrod üssze a című filmjéhez. Ifjabb Johann Strauss hozzávetőleg 500 keringőt komponált, a Kék Duna mégis kiemelkedik közülük. Hogy miért? Arra Thomas Eigner szerint nincs egyértelmű válasz. A mű színvonala mellett a címnek is szerepe lehet ebben, amely a kurátor szerint kétségkívül hazafias, de nem túlságosan. Egy örökkévaló Ausztriát idéz, emlékeket a Dunáról és egy utazásról Bécsbe. A Kék Duna keringő olyannyira egyé vált Ausztriával, hogy 1945. április 27-én a náci Németországtól való függetlenné váláskor hivatalos himnusz híján ezt játszották a parlament előtt. Az Austrian Airlines gépein évek óta felcsendül felszálláskor és landoláskor, és a légitársaság örömére az utasok ragaszkodnak is hozzá.
Thank you.
Még a klasszikus zenében járatlanok is éreznek valami homályosan baljósat, amikor meghallják Richard Wagner nevét. Nincs még egy olyan megosztó személyiség a klasszikus zene történetében, mint Wagner, akivel szemben ritkán tapasztalni közömbösséget. Az operái iránt az elvakult rajongás épp úgy mindennapos, mint a teljes elutasítás. Másképp kell hallgatni a Wagnert, mint német elődeit, vagy a fülbemászó dallamokkal operáló Belcantót? Hogyan szeressük meg, illetve illik-e egyáltalán szeretni? A bolygó hollandi nyitányát hallgatva magával ragad a mondatitokzatossága és a háborgó őselem, a tenger ereje. A Tannheiser bevezető zenéjében átéljük a földi és égi szerelem egymással vívott küzdelmét, a Lohengrin részleteiből a titokzatos Grál lovagot övező nemes tisztaság és elementáris öröm sugárzik, a Nászinduló pedig talán a legismertebb Wagner zenemű. A Tristan két híres, összekapcsolt zenekari szakasza a szenvedély ízzásával hat ránk. A Mesterdalnokok nyitánya méltón közvetíti egy középkori német város polgárainak büszke tartását. Az Istenek alkonya gyászindulója minden idők legnagyobb drámai erejű halotti zenéjének egyike, a valkűrök lovaglása pedig olyan elszántságot és energiát sűrít magába, amilyennel csak mítoszi csodalények rendelkezhetnek. Most ez utóbbit hallhatják. Wagner dallamai után műsorunk végéhez értünk. Az elhangzott zenei részleteket a méltán híres Budapest Scoring Orchestra játszotta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!